ezt nagyon sokáig csinálni, nagyon megterhelő, mert nagyon nagy ára van annak, hogy szeressenek minket. Gyakran pont ennek a látszatnak a fenntartása a lényeg, hogy kívülről úgy tűnjön, hogy én tök rendben vagyok, nyugodt vagyok, oké, mindent megteszek a kedvetekért, hogy szeressetek, elismerjetek, elfogadjatok, de az már nem látszik, hogy egyébként ez belül mit okoz, és ha folyamatosan feszülök, vagy görcsben van bármelyik testrészem egész nap, akár gyomorgörcs, akár egy állkapocs szorítás, ami tartósan jelen van, a folyamatos megfelelés az vezet ezekhez az állapotokhoz, és sokszor ez egy ilyen kivetített dühöt eredményez.
Spiritus. Bátorító beszélgetések a lelki egészségért. Önök a Képmás magazin pszichológiai podcast műsorát hallják. Tartsanak velünk!
Köszöntöm hallgatóinkat, Németh Szilvia vagyok. A Képmás magazin podcast stúdiójában vendégem ezúttal Mogyorósi Rebeka, tanácsadó szakpszichológus, akivel a megfelelési kényszerről fogunk beszélgetni. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Amikor készültem a műsorra, azon gondolkodtam, hogy vajon van-e olyan ember, akit nem érint ez a téma, egy kicsit sem. Aztán, mivel van egy egyéves kisfiam, gyorsan beugrott, hogy hát ezek a pici babák abszolút nem érintettek. Tehát, hogy ők, ha valami igényük van, azonnal jelzik, ha valaki nem bánik velük megfelelően, azt is hangot adnak ugye ennek. Tehát nem akarnak többet mutatni magukról, mint akik. És hát az akaratukat azt folyamatosan érvényesítik. Na most hol romlik ez el? Hol változik ez meg? Mikor a datálható az, amikor bizony kezd bennünk kialakulni azt, hogy úgy szeretnénk megfelelni a másik embernek?
Igen, talán is ezt használnám, hogy hol változik meg ez igazán az életünk folyamán. Ugye, hogyha belegondol, akkor igazából, ahogy fejlődik a pici baba is, egy folyamatos alkalmazkodásról, egy összecsiszolódásról van szó, első körben a gondozókkal, szülőkkel, és aztán tágul ez a környezet, úgyhogy az egész szociális hálónkkal, amit így kialakítunk, illetve körénk helyez el a családunk, a szüleink, amentén kezdünk el megtanulni alkalmazkodni a környezetünkhöz, hogy ez mikor fordulhat át inkább a megfelelés, a megfelelési kényszer irányába. A legérzékenyebb időszaknak talán, és egyébként a korábbi szakaszok abszolút a meleg ágyai, hogyha egyébként Erikssonnak a pszichoszociális fejlődés modellje mentén gondolkozunk, akkor talán igazából ez az általános iskolás serdülőkori időszak. Tehát ott alakul ki az a képesség optimális esetben a gyermekben, hogy kompetens vagyok, illetve megjelenik a kérdés, hogy én egyébként értékes vagyok-e. Tudok-e kapcsolatokat kialakítani, fenntartani, a serdülőkorban pedig értelmszerűen az identitásképzés mentén az, hogy ki vagyok én ebben a világban, ki vagyok én másokhoz képest, hogyan tudok ebbe az egész képben integrálódni, hogyan találhatom meg a helyem, mi ez a kép tulajdonképpen, amihez alkalmazkodnom, hát úgy érzem, hogy kell, vagy pedig szeretnék. Ezek mentén differenciálódik talán ez a leginkább, de alapvetően a korábbi életszakaszok, amiben ugyancsak kialakul az, hogy bízhatom-e egyáltalán a világban, hogy tudok-e kezdeményezni, tudok-e autonóm lenni, ezek ugyanolyan fontos kérdések, amik, hogyha nem megfelelően teljesülnek, ezeknek a szakaszoknak a kritériumai nem tudják ezeket a kríziseket megfelelően megfejlődni ezek a gyermekek, akkor erre az időszakra, tehát az általános iskolás időszak, serdülőkori időszakra gondolok elsősorban, akkor ott már könnyen kialakul az, hogyha arra vágyom, hogy engem elfogadjanak, szeressenek, befogadjanak, akkor bizony nekem akár az ideálishoz képest is, vagy az alapvetéshez képest is alkalmazkodnom kell, vagy egy ilyen fokozott megfelelést fog azt kívánni, hogy engem szeressenek, fokozott erőbefektetést. Ez valamiért mindenképp kíván természetesen. Az, hogy alkalmazkodunk, az teljesen rendben van. A mértéke az, ami talán nem figyelmen kívül hagyható.
Ugye a pozitív visszajelzés az mindenkinek jól esik. A gyerekek is vágynak a dicséretre, tanítónéni, tanítóbácsi, hogyha picit megsimizi a buksiukat, ha ügyesek egy dolgozat során, akkor az nyilván jól esik egy gyereknek. Mitől alakulhat az ki, vagy kiknél, amikor már túlzott a vágyódás a külső visszaigazolásra?
Hát nagyon fontos, hogy mennyire tudta megtapasztalni az adott, hát most ebben az életkorban még gyermek, vagy csecsemő, így az életének a kezdeti időszakában, elsősorban a különböző kapcsolódásaiban, hogy ő mennyire szerethető, mennyire elfogadható úgy, ahogy van. Ahogy mondta is, ahogy a kisgyermekek elsősorban azért itt az igényeiket, szükségleteiket azért elég pregnánsan láthatóan jelzik a szülők és a gondozók felé, és aztán, ahogy elkezdenek ők összecsiszolódni, idomulni, azért a szülők, gondozók, és aztán a barátságabb környezet által megszabott határok mentén azért elkezd alakulni az, hogy mit lehet, mit nem lehet, mi az, amire van bármilyen jutalmazás, vagy akár büntetés, tehát hogy ementén azért ez folyamatosan formálódik és alakul, hogy megfelelési kényszerré hol alakul, az talán ehhez köthető a leginkább, hogyha azt tapasztalja meg, leegyszerűsítve ez a gyermek, hogy ezek a szükségletei, vagy ezek közül néhány tartósan kielégítetlen marad, hogyha mondjuk feltételhez kötött a szeretet, talán ez a legjobban szemléltető példa ilyen szempontból, hogyha ez a szeretet, ez feltételhez kötött, tehát valamilyennek lennem kell ahhoz, hogy szeressenek, akkor nagyon hamar megtanulja elnyomni a gyerek azt, hogy igazából én mit szeretnék, vagy igazából milyen vagyok, ha ez nem számít a másiknak, hanem folyamatosan arra próbálok ráhangolódni, hogy vajon a környezetem mit vár. Így alakul ki egyre fokozottabban egyfajta külső kontroll, hogy sokkal inkább azon van a fókusz, hogy a környezet mit vár, hiszen hogyha azt teljesítem, akkor szeretni fognak, elismernek. És hogyha pedig nem, akkor az akár retorziókkal is járhat, ezt pedig azért egy idő után már nem fogja kockáztatni ez a akkor még gyermek.
Ugye a szeretet iránti vágy akkor mindannyiunkban benne van, tehát ugye ez az alaptermészetünk része.
Így van.
És szerencsés esetben ugye ezt otthon megkapja egy kisgyermek. Na most ez a jól szeretni kérdésköre, ugyan, az megint egy olyan összetett dolog, amiben érdemes egy picikét elmélyedni. Ugye sokat hallunk azért arról is, hogyha egy kisgyermek otthon azt kapja, hogy tökéletes, ő a legszebb, ő a legokosabb, a legjobb, tehát ugye szeretetből nincs hiány, mondhatjuk. Sőt, ha lehet túlzásba vinni, akkor bizony túl szeretik ezt a kisgyereket. Ez viszont egy csomó más személyiségtorzulást eredményezhet. Hogy szeressük jól a gyerekünket ahhoz, hogy ugye elég legyen neki, és ne mindig külső visszaigazolásra vágyjon.
Hát az nagyon, nagyon fontos, amit most mondott, hogy ez a különlegességre nevelés valahol azért nagyon meg tud jelenni, én is tapasztalom ezt a mostanában, vagy itt a mai társadalom mentén. Itt az a nehéz ebben, itt már ahogy ki is mondta, ez a tökéletes vagy, hogy ilyen nincs, és hogy valami olyan illúzió felé tereljük ezzel a gyerekünket, ami miatt fogja majd csalódás érni a későbbiekben, és egyfajta ambivalens érzés, hogy oké, de ha én tökéletes vagyok, akkor miért van az, hogy nem mindenkivel, vagy nem ugyanúgy passzolok, szóval, hogy ennek mentén azért sok csalódás vagy kudarc érheti őt a későbbiekben. Tehát azt érzékeltetni, hogy fontos vagy, szerethető vagy, az nem egyenlő azzal, hogy különleges vagy. Számunkra lehetsz különleges, hiszen a gyermekünk vagy a szemünk fénye, ez abszolút, abszolút benne van, de ez nem azt jelenti, hogy tökéletes és a legjobb, mert ahogy mondta is, ebben már valahogy maga az, hogy a legjobb meghívja azt, hogy van egyfajta versengés, vagy kell, hogy legyen egyfajta versengés, és akkor minden másban is nagyon könnyen meg tud ez jelenni. Hát talán a legkönnyebb és a leggyakrabban látható vagy tapasztalható példa, mint például akár a bizonyítvány vagy a tanulmányok, hogy csak az ötös vagy a négyes a jó, vagy az elvárt, és hogy adott esetben mondjuk az egy ilyen nehezebb helyzet, amikor azért nem jár jutalom vagy dicséret. Most a jutalom alatt elsősorban a dicséretet, elismerést, megerősítést értem, hanem az egy alapelvárás, az egy alapműködés, és viszont minden ettől eltérő büntetéssel jár. Ez akkor a gyerekben beállít egy ilyen alapműködést, hogy oké, amiben jó vagyok, ügyes vagyok, az tulajdonképpen az alap, az nem érdemel dicséretet, nem érdemel kiemelést, elismerést, viszont tehát minden mástól tartózkodnom is kell. Tehát, hogy egy nagyon szűk keretbe helyezi ilyen szempontból a gyereket, és ráadásul távolítja is a többiektől, hiszen egy folyamatos versenyhelyzetet teremtett meg vele tulajdonképpen, hogy a legjobbnak kell lenni, és ezt a hát ilyen értelemben tévített. Nagyon azt tapasztalom a saját praxisom, hogy nagyon nehéz lebontani így felnőtt korba a későbbiekbe, hogy tulajdonképpen ez a tökéletesség, vagy a legjobbnak lenni nem létezik, csak valamilyen viszonyrendszerben elképzelhető ezt értelmezni tulajdonképpen. Talán az a nehéz, hogy a szülők megpróbálják megmutatni azt a diverzitást a gyerekeknek, hogy tulajdonképpen nagyon sokan, sokfélék, sokszínek vagyunk, mindenkinek mások az erősségei, mások a gyengességei, van amiben hasonlók vagyunk, van be különbözőek, van behez tudunk kapcsolni, valamihez pedig kevésbé. Talán az fontos, hogy azt megpróbáljuk megmutatni, vagy felvállalni, hogy szabad hibázni. Tehát, hogy a szülő is lehet fáradt, a szülő is lehet türelmetlen, de hogy, mert a szülőknél látom nagyon gyakran azt, egy részénél, ez egy részére tényleg igaz a szülőknek, egy másikra azért azt hiszem, hogy mégiscsak kevésbé, de akik tényleg úgy igazán jól akarják csinálni, szóval ott nagyon könnyen bele lehet kerülni ebbe a csapdába. Hát tökéletes szülő nincsen. És hogy nagyon sok szülőnél látom azt, hogy ezt a sérthetetlenséget akarja, ezt a képet fenntartani a gyermekelt, hogy én mindig rendelkezésre állok, én mindig kompetens vagyok, én mindig jól vagyok, én mindig kész vagyok, hiába nem aludtam, nem tudom mióta, hiába nem vagyok olyan energikus, vagy hiába történt velem valami más, egy más életterületemen, ami miatt esetleg szomorú vagyok, vagy csalódott. Hogy mintha ezt így nem mernék összhangba helyezni sokszor. Vagy na, valaki pedig túlságosan előtérbe helyezi. Tehát ez a nagyon nehéz, és ezért mondom, hogy a szülők egy része. Egy másik része meg pont, hogy ezt helyezi előtérbe, hogy hát azt számít, hogy én hogy vagyok, te igaz, hogy hozzám. Tehát, hogy ebben valóban nagyon vékony az a jég, azt hiszem, amin itt van tánc lehetőség.
Erről majd egy picit később fogunk még beszélgetni, igen, hogy hát nyilván a saját cselekedetével, a saját viselkedésével mutat példát leginkább egy szülő, ugye azt adja át a gyermekének.
Igen.
Úgyhogy fogunk erről még beszélgetni. Majd egy pillanatra ugorjunk vissza a tökéletes gyerekek fogalomhoz. Ugye bennem gyakran olyan ilyen visszás érzést kelt, amikor valaki arról mesél, most akár mondjuk a játszótéren, vagy egy iskolai szülőértekezlet után, hogy ó, hát nekem olyan jó gyerekem van. Nem hisztizik, dac korszaka sem volt, sőt, kamaszként sincsen vele semmi probléma, tehát ő annyira jó gyerek, olyan könnyű gyerek, és bennem azért sok kérdőjel így felmerül, hogy egy gyereknek ez a dolga, hogy ennyire jó legyen.
Igen, ez a különösen nehéz. Ezen gondolkoztam én is, ahogy így gondolkoztam a témáról, hogy tulajdonképpen kezdetben ezt várjuk el, utána pedig szembesítjük azzal, hogy de hát mert szabad lenni, kreatív, bontakoztasd ki magad, kicsit ellentétes elvárások azért ezek többnyire.
Olyan érzésem, hogy az a gyerek, aki mindig jó, aki soha nem dacos, akaratos, hát ugye pont erről beszélgettünk az előbb, hogy az mennyi vágyat, meg mennyi érzést elfolythat magában azért, hogy megfeleljen a szüleinek.
Lehet ennek egyrészt egy ilyen háttere, hogy akkor, amit mondott is, hogy mennyi mindent kellhet akkor itt elnyomnia ennek a gyereknek, másrészt viszont meg tud jelenni szerintem itt a megfelelési kényszer kapcsán az is, hogy a szülők azért szintén, hogyha azt tanulták meg, hogy nagyon jónak vagy tökéletesnek kell lenni, szülőként meg aztán pláne, akkor hát a játszótér a meleg ágya hasonlít. Hasonlítgatás és versengésnek a szülők között is, és akár ez szólhat ennek is, tehát nem biztos, hogy az a gyerek csak hibátlan vagy tökéletes, amivel egyébként egyáltalán nincsen baj, viszont lehet, hogy a szülőnek nehéz felvállalnia a nehézségeket, és mondjuk szeretné azt mutatni, vagy azt megélni ezáltal, hogy ő mondjuk ezt mondja, hogy de én kompetens vagyok, vagy én elég jó vagyok, csak ez lehet, hogy máshogy nem vagy nehezen élhető át. Szóval hogy ezért ennek több forrása is lehet, és ez az, amit egyébként kívülről nem igazán látunk, vagy nem nagyon lehet megmondani. De igen, ébresztett az érzéseink mentén egy ilyen megélést, hogy lehet, hogy azért ebben van valamennyi torzítás valamilyen irányból.
Ugye a társas együttélésnek azért alapvetően az a velejárója, hogy nem csinálhatjuk mindig azt, amit szeretnénk. Igen. Tehát vannak írott és iratlan szabályok, nyilván nagyjából mindenki tudja, hogy kell viselkedni. Egy szülői értekezleten, a patikában, egy étteremben, színházi előadás során, tehát hogy tényleg azért alkalmazkodnunk kell folyamatosan. Hol van az a pont, amikor már kórosnak tekinthető a megfelelési vágy?
Mennyire tudjuk azt magunkon tetten érni, akár egyfajta önmonitorozás során, esetleg a nap végén, én ezt szoktam is javasolni, mint ilyen jó gyakorlat, hogy kicsit pásztázzuk végig magunkat fizikailag, érzelmileg, hogy hogyan is vagyunk, hogy telt a nap, milyen érzéseket éltünk át, élményeket éltünk át az adott napon, és hogy mennyire van benne ez a görcsösség, mennyire van benne az, hogy elfáradok, ha elfáradok, mitől fáradtam el, mi okozta ezt. Illetve nagyon gyakori az, hogy megjelenik egyfajta düh. Tehát az is egy jó mutatója lehet esetleg ennek, hogy megjelenik gyakran egy ilyen hideg düh, hogy haragszom a másikra adott esetben, tehát, hogy nem értem, hogy mi a baj, igazából az van, hogy valaki rám erőltetett valamit, és ezt kellett csinálnom. És egy ponton az a tapasztalat, hogy ezt egy ideig bírják, csak jó lesz ezek az emberek, mert nagyon könnyen kiváltja ezt a feszültséget.
Én pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy alapvetően azért egy állandóan alkalmazkodni vágyó ember, tehát aki úgy éli az életét, hogy mindig mások igényeit lesi, ő alapvetően egy kedves, kiegyensúlyozottnak tűnő személyiség, nem? Tehát, hogy az ő...
Hát annak tűnik, igen. Ugye? Igen. Egy darabig. Igen. Uh-huh. Tehát, hogy azért ezt nagyon sokáig csinálni, itt a mintázataink mentén, nagyon megterhelő, mert nagyon nagy ára van annak, hogy szeressenek minket. Ez túl nagy ár ezért, de hogy ez erre egy ponton lehet így... Hát ez egy ponton lehet csak így észrevenni, vagy észlelni, és akár tudatosítani, hogy azért lehet, hogy ez a fajta önfeladás, ez már nagyon nagy mértékű, de ez egyáltalán nem könnyű, hogy ezt ez az ember tetten ére, hiszen nagyon gyakran pont ennek a látszatnak a fenntartása a lényeg, hogy kívülről úgy tűnjön, hogy én tök rendben vagyok, nyugodt vagyok, oké, mindent megteszek a kedvetekért, hogy szeressetek, elismerjetek, elfogadjatok, de az már nem látszik, hogy egyébként ez belül mit okoz, és egyébként sokszor az adott egyénnek a számára sem látható az, hogy ő hogyan van. Ezért fontos ez a feladat vagy gyakorlat például, hogy lehet-e azt észlelni, hogy amúgy, ha folyamatosan feszülök, vagy görcsben van bármelyik testrészem, egész nap, akár gyomorgörcs, akár egy állkapocs szorítás, ami tartósan jelen van, hogy az például mi hívja meg leginkább, vagy mik azok, amiknek ezek a következménye, mert nagyon gyakran tapasztalom ezt, hogy tulajdonképpen a folyamatos megfelelés az vezet ezekhez az állapotokhoz, és sokszor ez egy ilyen kivetített dühöt eredménye, hogy dühös vagyok a másikra, miért elvárja tőlem ezeket, és persze megteszem.
A másik ember várja ezt el, vagy a megfelelési kényszeres illető kutatja, vizslatja azt, hogy mi az, amit elvár tőle a másik, tehát lesi a gondolatait.
Hát ezekben az esetekben azért nagyon gyakran visszafordul oda a kérdés, hogy akkor nem-e saját magára dühös az ember, hogy ő az, aki nem tudja, nem meri, nem akarja, nem bírja még az adott helyzetben kifejezni a saját szükségleteit, és meghúzni a saját határait, és sokszor inkább erről van szó. Hiszen mások miért ne fejezhetné ki? Ő mit szeretne tapasztalni, látni, kapni, mi az ő szükséglete, vágya. Ha azt mi mindenféle megkérdőjelezés nélkül teljesítjük, úgy, hogy akár saját magunkat is feladjuk, akkor sokszor tényleg inkább az a helyzet, hogy saját magunkra vagyunk dősek, amiért mi nem tudunk nemet mondani, nem merünk nemet mondani az adott helyzetben, csak ott még nem jövünk rá, könnyebb azt mondani, hiszen az ember mindig egyfajta belső egyensúlyra törekszik, könnyebb a másikra haragudni, hogy hát ő vár el sokat, ennek lehet egy realitása is, de ez mindig az adott helyzettől függ, hogy igazából mi történik, és hogy mi mit teszünk. A mi kontrollunk tulajdonképpen hol van ebben a helyzetben, vagy éppen hol van ebből a helyzetből, mert hogy ilyenkor inkább az a helyzet, hogy ezt teljesen feladjuk és átadjuk, és ez ettől nehéz.
Egy picit hadd kekeckedjek. Mi a baj azzal, hogyha valakinek a szeretetére vágyunk, ha valakit ugye mi is szeretünk, nyilván innen indul ez az egész, hogy kölcsönösségre vágyunk. Miért baj az, hogyha lessük a kívánságát? Miért baj az, hogyha jót akarunk neki? Miért baj az, hogyha sokat foglalkozunk azzal, hogy neki jót tegyünk?
Hát ez nem baj, mármint, hogy abszolút a kapcsolatok fenntartásának az egyik alapja, hogy jót akarunk tenni a másiknak, a másikért. Ott van a különbség, hogy mi a motiváció. Az a motiváció, hogy én azt szeretném, hogy ő jól érezze magát, én biztosítani akarom őt az én szeretetemről, vagy én akarom azt, hogy ő szeressen engem azért, mert én adok neki valamit. Nagyon nem ugyanarról beszélünk. Kívülről mégis ugyanúgy tűnik, hogy tulajdonképpen egy dolog a kettő, de valójában nem, és ezt egyébként pont az adott egyén tudja a saját önismerete mentén megfogalmazni. Tulajdonképpen melyikről van szó? Mert nagyon nem mindegy az, hogy honnan indul az az indítatás, az a cselekvés, az a bármi, ami miatt mi jót okozunk a másiknak.
És akkor van probléma először, mert ugye említette, hogy egy idő után azért ez a fajta simulékonyság, kedvesség, a másik kiszolgálása ugye átcsap dühösségbe, indulatokat gerjeszt abban, aki túl szereti a másik. És ott lehet a probléma először, amikor felmerül az illetőben az, hogy adok, de én nem kapok vissza semmit?
Pontosan. Uh-huh. Igen, mert ő azt éli meg. Nagyon gyakori egyébként ez a mondat, hogy hát én mindent megtettem, mégse volt ez elég, akkor most mi van, és akkor jön ez a dű, vagy szomorúság, vagy csalódottság ennek kapcsán, ennek az élménynek a kapcsán. De nagyon sokszor kiderül tulajdonképpen azért, mert hogy a másik nem is kérte, hanem én gondolom, hogy ezt kell tennem azért, hogy szeressen. Tehát ott azért van egy nagy különbség szerintem, hogy azt meg lehet-e vizsgálni, meg azt lehet-e monitorozni, hogy az adott kapcsolódásban az én érzéseim azok a jelen kapcsolódásnak szólnak, vagy egy múltbelinek. Mert nagyon sokszor az van a megfelelési kényszer mögött a sangon, hát azért is hoztam be, vagy hát kezdtük talán a gyerekkorral, meg azokkal a mintázatokkal, hogy ott hogyan jöhetnek létre, meg ott jönnek létre abszolút, és ezek változhatnak, megerősödhetnek, vagy éppen gyengülhetnek, de hogy ennek kapcsán itt a megfelelési kényszerben pont ez az ilyen csapda helyzet.
Aki pici gyerekkora óta úgy nevelkedik, ugye ahhoz szokik hozzá, hogy folyton a másik kívánsága szerint élje az életét, az egy idő után ugye abszolút el is felejtkezik arról, hogy hát neki is lenne vágya, igénye, és egy idő után viszont ez, ahogy említette, így előtör a mélyből, és elkezdi hát kikiabálni magából az illető azt, hogy de hát én is itt vagyok, és én is létezem. De sokaknál az is nehézség, az is probléma, hogy föl sem ismerik azt, hogy mik a valódi vágyaik.
Ha ennyire kifelé kell, hogy irányuljon a fókusz kezdetbe, hogy azt kell folyamatosan monitoroznom, hogy a másik hogy van, tehát például a szülőm hogy van, mert attól függ az én jólétem kezdetben, hogy ő hogyan van, meg hogy ő hogy reagál rám. Ha már kialakul ez a függő viszony, hogy az én jólétem ettől függ, mert optimálisan esetben nem kellene, hogy ettől függjön, akkor tulajdonképpen olyan mértékben irányul ez a fókusz kifelé, ami rengeteg energiát emészt fel. Tehát ha folyamatosan ezt kell monitoroznom, akkor nem nagyon marad se idő, se tér, se energia arra, hogy magamra figyeljek, és nem is alakul ki ez a mintázat, hiszen nem ez a tapasztalatunk, hogy vannak befelé is dolgok, hanem hogyha ez nagyon intenzíven jelentkezik, és itt a korai gyerekkorban, csecsemőkorban már abszolút átfordulhat, hogy nekem másra kell figyelnem. Ha ez ott ilyen intenzíven kialakul, akkor fogalmunk sincs róla, vagy hogy hát emlékünk sem lesz erről, hogy ez hogyan, miért alakult ki. Egyébként sokszor emiatt is nehéz ezzel dolgozni aztán önismereti, terápiás, tanácsadói folyamatokban, mert hogy emlékszinten nem biztos, hogy ott van, hanem mondjuk azt mondja el a kliens, hogy mindig is ez volt. Tehát ez a természetes. Mi van még? Vagy hogy most miről beszélgetünk tulajdonképpen, hiszen ez annyira beívódik ennek hatására, hogy alapesetben meg kell tanulni azt, vagy hát fontos lenne, most a kell szót azt itt lehet, hogy nem használnám, szerencsés megtanulni azt, hogy hogyan tudunk befelé figyelni, vagy hogy ki tud-e alakulni, és hogyan tud kialakulni egy ilyen belső iránytű, ami hát sokak számára valóban új élményként jelenik meg.
Ugye az a nehézség, további nehézség ebben a fajta működésben, hogyha valaki nagyon simulékony, jámbor, egy nagyon kedves, szerethető személyiség, akkor általában pont azokat az embereket vonza be, akik ezt ki is használják. Saját praxisból tud esetleg konkrét olyan élethelyzeteket felvázolni, vagy bemutatni akár egy munkahelyi környezetben, ahol egy ilyen típusú, ilyen nagyon empatikus embert úgy könnyen kihasználnak. Hát ha ezzel is segítünk a hallgatóknak, hogy egy picit úgy felismerjék azt, hogyha esetleg mások nem bánnak velük jól.
Ez nagyon gyakori, igen, és tényleg több területen lehet erre példát hozni. Ugye a munkavilágában általában maximalizmusnak hívjuk ezt, tökéletesre törekvésként is megjelenhet. Tehát ott például, ami most így elsőre eszembe jut, volt egy kliensem, akinél ez inkább úgy jelentkezett, hogy ő nagyon ambiciózus volt, nagyon szeretett dolgozni, nagyon szeretett ebből töltekezni a kapcsolatok mentén, de pont
ez a munkáltatók vágya, nem? Egy ilyen
ez így van, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a társadalom ezt abszolút elismeri, abszolút támogatja, sőt meg is erősíti, sőt már vannak olyan területek, ahol abszolút elvárásra is válik ez a fajta törekvés, törtetés, ha így mondjuk, és hogy például ez a kliensem annyira szeretett volna megfelelni, és a munkahelyéről kapta a pozitív megerősítéseket társasorban meg a kollégáktól, hogy mindent elvállalt, ami mindenre igen mondott, hogy ő bizonyítsa azt, hogy ő ebben is elég jó. Nagyon gyakori az, és ezt több kliensem példán keresztül is mondhatom, hogy már akár az aktuális pozíciójuk fölötti pozíció feladatait végzik, mert azt tudják már fölöttük, hogy ők szeretnének majd tovább lépni, és nagyon gyakori, hogy akkor jó tesztként megkapod, és akkor a teszt az sokszor egy év, két évig is eltart akár, és már másfél-két pozíciót lát el az adott személy. Tényleg több ilyen kliensem is van.
Tehát ő szó nélkül mindig megcsinálja azt, amit pluszban kérnek tőle a többiek, ugye?
És aztán hosszú idő, tehát ha még nem foglalkozott ezzel, akkor akár év, egy év, évek is, de ha foglalkozott vele, akkor is akár hónapok, fél év, egy év, mire észleli azt, hogy hú, hát ezt milyen régóta csinálom, és lehet, hogy ez így már nekem nem annyira jó, de hogy az nekik sokszor nagyon nehezen bevállalható, hogy oké, végül is meg tudom ezt csinálni, de hogy szeretnék tovább lépni, és nagyon gyakori az, hogy őket erre használják.
Uh-huh. És pont amiatt, mert ugye ők nagyon alkalmazkodóak, hiába érzik azt, hogy már méltatlan a helyzetük, nem tudják, nem merik kinyitni a szájukat, ugye sokan? Tehát sokan csak örlődnek, nem tudnak kiállni magukért, a saját vágyaikat, igényeiket nem tudják érvényesíteni. És akkor ez okoz nagyon komoly örlődést, ugye?
Hát igen, és ugye nagyon gyakori az azért, azt talán sokaknak ismerős lehet, hogy egy ember így több munkáját is elvégzi, hogy ez mennyire megterel és fáraszt, és ugyanígy meg tud élni ez a magánéletben és az önfeláldozás. És ez például a leggyakrabban a mentén látom, hogy mondjuk amikor már fiatal felnőtt személyekről beszélünk, hogy a származási család mennyire hat ki még az egyén életére adott esetben, uh-huh. hogy mennyire akarunk, vagy akarnak itt a fiatal felnőttek megfelelni még az ő szüleiknek, nagyszüleiknek, oda visszakapcsolódni, le lehet-e válni a családról. Tehát például ott nagyon gyakran megjelenik ez, hogy most akkor hova feleljek meg? Feleljek meg a jelenlegi családomnak, a páromnak, vagy adott esetben, ha már vannak gyerekeink, helyezkedjek-e bele ebbe a pozícióba, vagy pedig még mindig a származási családom kicsi fia, lánya vagyok, és abban a pozícióban vagyok benne inkább. És nagyon sokan azt hiszik, hogy ezt lehet így egyszerre vinni.
Ez ugye a felnőtté válás egyik mérföldköve, ugye, hogy merünk-e nemet mondani a szüleinknek. Okay. Akár egy családi összejövetel kapcsán merjük-e azt mondani, hogy nekünk most nem fér bele, nem tudunk elmenni, vagy nem tudunk pontosan akkorra, egy órára nem fogunk odaérni, hiába akkor van kész a húsleves, édesanyám, később fogunk tudni csak érkezni. Tehát ez a nemet mondás, ugye nyilván akár egy baráti kapcsolatban is, munkahelyen, tehát mindenhol hatalmas fejtörést okoz azoknak, ugye, akik érintettek ebben a témában. Miért olyan nehéz ez?
Több dolog jut erről eszembe. Ha itt a megfelelési kényszer mentén gondolkozunk erről, akkor az egyik, ugye, ahogy beszéltünk róla, az, hogy akkor nem fognak szeretni. Ez nagyon veszélyes gondolat. Nagyon elbizonytalanító, hogyha ebbe így belegondolunk. Szóval azt kockára tenni, hogy azok, akik az én gondozóim voltak, ha nem váltam le teljesen róluk, nem fognak szeretni, az itt egy nagyon ijesztő gondolat lehet. Nyilván abban az esetben, hogyha a leválás meg tudott történni, akkor lehet, hogy ez kevésbé ijesztő már. Ez azért meg tud jelenni így, hogyha feltételhez kötött a szeretet, például akkor fogok jó szemmel nézni rád, kedves szavakat mondani, ha megérkezel egy órára, mire húsleves kész, de ha 1 óra 10 percre érkezel, akkor már végig csúnyán nézek rád, büntetlek a tekintetemmel, szavaimmal, jelenlétemmel, bármivel tulajdonképpen, akkor az lehet, hogy a leválatlan felnőttnek még túl kockázatos. Tehát, hogyha nem tanultam meg a mintázatai mentén azt, hogy így lehet vállalni azt, hogy én hogyan gondolkozom, és arról lehet párbeszédet indítani, akkor ez egy nagyon nehéz helyzetet teremt. Mert nagyon gyakran találkozom azzal, ugyancsak, nem is tudom, hogy van-e, hol nem jelenik meg folyamat, nagyon ritkán találkozom az, hogy nincs jelen, az, hogy van egy igazság. Tehát valakinek igaza van, és akkor emántén azért nehéz erről gondolkozni, hogyha most neked van igazad, mert egyre lett kész a húsleves és kihűl, és mi lesz, vagy nekem, aki nem tudott elindulni, mert a gyerek nem öltözött fel, és nem úgy működünk egy, nem tudom, másfél éves kisbabával, mint azelőtt működtünk, vagy egyszerűen csak felnőtt pár vagyunk, messzire jövünk, bármi történhet, szóval, hogy ha ezt nem lehet egyeztetni, az nagyon nehéz, ott nagyon merev és nagyon rugalmatlan határok vannak, amihez az egyik oldal elvárja, hogy igazodjunk, a másik nem annyira szeretne, merjük ezt mondani. A másik, hogyha nem csak a szeretet megvonás mentén közelítünk, az lehet egyébként az elkerülés is. Tehát, hogy mondjuk a példában már gyakorlatilag benne foglaltam, hogy mondjuk el akarjuk kerülni a büntetést, el akarunk kerülni valami negatívat, el akarjuk kerülni a konfliktust, inkább ne veszekedjünk, úgyis kiborulnak tőle, akkor nem egyszerűbb, ha mi igazodunk, és akkor ezt meglépjük, ahelyett, hogy egyébként egyeztetnénk.
Igen, hogy ki leheljük a lelkünket, de akkor is odaérünk akkor egy is órára. Odaérünk. Na jó, de mi van akkor, hogyha az ember ezt felismeri, és azt mondja, hogy ez nem egy normális működés. Tehát ennek valahogyan véget kell vetni. Na hogyan lehet akkor ezt elkezdeni? Nyilván a felismerés akkor ez az első, az már egy hatalmas Abszolút. Mérföldkő.
Annyiban még visszakapcsolnék az előző példához, amit mondott, szerintem az nagyon fontos volt, hogy ha oda akarunk, mondjuk maradunk ennél például, oda 6. szakad odaérünk, de közben másokkal vagyok feszült, a gyerekemmel, a párommal, bárki mással, akkor tulajdonképpen kérdés, hogy megéri-e ezt csinálni, mert oké, hogy az egyik oldalon oké, nem okozok kárt, nem konfrontálódok, de az más kapcsolataimmal le fog csapódni. És ez a leggyakrabban így van.
Csak azt már nem húslevest meg lehet melegíteni, igaz? Igen. Egy picit talán, vagy hát igen.
Hát ez lenne a cél, hogy meg lehessen, de hogy lehet ezt elérni, akkor így kapcsolódnék vissza a mostani kérdéséhez, hogy mit lehet ezzel tenni azon túl, ha felismerünk. Azért ez egy nagyon nehéz helyzet, mert nagyon, nagyon könnyen vált ki feszültséget, vagy akár egy ilyen tényleg debilizáló, szorongató distresszt tud ez okozni, főleg, hogyha még soha nem próbáltuk, vagy nem csináltuk, hogy mondjuk így lehet megpróbálni határokat húzni, vagy szembe menni. Én talán úgy kezdeném, ehhez azért kell az, hogy tudjunk jól kommunikálni. Most a jól kommunikálás alatt az asszertivitást értem.
Uh-huh. Tehát, indulatmentesen?
Indulatmentesen, és úgy, hogy én tudok-e felnőttben maradni ebben, felnőtt pozíciómban maradni ebben a helyzetben. Ez rendkívül fontos, hogy a szüleimmel szemben, vagy bárki mással szemben meg tud-e az jelenni, hogy én kérek. Az a nehéz, hogy sokan azt gondolják, hogy jó, akkor konfrontálódni kell, akkor neki kell menni, akkor nagyon meg kell mondani, nagyon meg kell
védenem. Mert nekem van igazam.
Mert igazam van, meg kell védenem az álláspontomat, és a húslevest amúgy is meg kéne tudni melegíteni. Ezt lehet indulatból is, csak nem biztos, hogy érdemes. Egész máshogy hangzik egy ilyen mondat, hogyha úgy megyek oda, nem tudom, 20 év rutinja után, hogy amúgy is mit képzeltek magatokról, hogy meg nagyon máshogy néz ki, amikor úgy megyek oda, hogy figyeljetek, gondolkoztam most, hogy változását, mondjuk egy gyerekszetés, vagy bármi, vagy már külön élünk, úgy érezzük, hogy ez nekünk nem annyira komfortos, kérhetjük-e azt, hogy vagy mi erre gondoltunk, hogy nekünk úgy lenne, hogy ti mit gondoltok erről. Tehát, hogy lehetek kérni, és egyeztetni az álláspontokat. Tehát itt erről van szó, nem arról, hogy valaki megmondja, hogy hogy legyen, hanem, hogy együtt találjuk ki, hogy hogyan szerveződjön újjá a rendszer, hiszen nem tud ugyanúgy működni mindig minden, hát folyamatosan változik az egyén, folyamatosan változik egy párkapcsolat, folyamatosan változik egy család működése, tehát ezt nem fog tudni stagnálni, ha csak nincsenek ilyen sérülések benne, hogy akkor valaki önfelad és hátralép.
Ugye most, ahogy így hallgattam, az jutott eszembe, hogy családon belül ezeket a konfliktusokat, feszültségeket elsimítani talán egy jóval nagyobb falat, és lehet, hogy nem itt kéne kezdeni, hanem mondjuk a baráti kapcsolatok terén. Picit kanyarodjunk erre a területre. Barátként min vehetem észre leginkább, vagy milyen nagyon tipikus szituációk vannak, ahol már gyanakodhatok arra, hogy azért ez egy ilyen aláfölé rendelt baráti kapcsolat, tehát, hogy én sokkal többet teszek a másikért, a másik ezt kihasználja. Mik azok a helyzetek, amik fájdalmasak?
Hát fontos azt talán ennek kapcsán észrevenni, hogy én többet teszek, és a másik ezt kihasználja, vagy én többet teszek úgy, hogy egyébként a másik nem kér, és igazából nem arról van szó, hogy ő ezt kihasználja. Azért ez szerintem két nagyon különböző helyzet. Hát a kihasználás mentén, hogyha gondolkozunk, akkor talán azt tudnám mondani, vagy az jut erről eszembe, hogyha mindig csak akkor keres, akkor hív, akkor van rám szükség, ha neki van valami nehézsége, megoldandó dolga, amiben segítséget kér, ez lehet akár fizikai, akár lelki kérdésekkel kapcsolatos dolog, de hogyha mondjuk mi, nekünk van szükségünk erre, akkor ez egy egyenlőtlen kapcsolódás, vagy akkor éppen soha nem kapcsolódik, nem ér rá, nem nyújt alternatívát, hogy figyelj, most ezért nem, de akkor majd igen, tehát hogy nem nyújt erre egy ilyen, egy másik lehetőséget.
De sokszor nem azzal van pont a baj, hogy az illető nem is kér soha segítséget, hanem ugye ahhoz szoktatta hozzá a barátját, hogy ő mindig a lelki szemetes láda, őt mindig föl lehet hívni, ő nagyon hálás azért, hogyha valaki a nehézségeit vele megosztja, sőt, ő segít is, ő átvállal a terhekből, és hogy ez neki így, ez jó idézőjelbe, tehát az ő működése az ilyen. Tehát, hogy valahogy így neveltük a saját barátunk, lehet ezt mondani? Tehát, hogy a kapcsolatot abszolút így alakítottuk, hát akkor honnan tudná az illető, hogy nekünk is hasonló vágyaink lennének.
Hát így van, viszont az talán egy fontos dolog, hogy én ebben hol tartok, mert amit mondott is például, hogy nekem ez most egyébként jó, tehát valamit kapok én ettől. Például azt, mit kaphat ettől valaki, hogy ő egy lelki szemetes lána, mondjuk azt, hogy fú, jön az azért, rám mindig lehet számítani, én mindig ott vagyok hozzám, jönnek, kapcsolódnak, hát ez adja azt az élményt, hogy szeretnek, elismernek, tehát ő innen megkapja ezt.
Bíznak bennem, igen.
Igen, abszolút. Az, hogyha ez benne elkezd változni, na az például nagyon fontos, hogy ezt lehessen kommunikálni, és nem feltétlenül ennyire expliciten, tehát akár ezt lehet úgy is, hogy fú, bennem is megjelent erre az igény. Akkor most én is keresem az ő társaságát, nézzük meg, mit okoz ez a kapcsolatunkban, ez hogyan változik. Jut is eszembe nekem is erről egy konkrét példa ennek kapcsán. Pont ugyanígy épült fel ez a barátság, az egyik csak akkor kereste a másikat, hogyha valami nehézsége volt, a másik pedig előszeretettel akarta ezekben őt támogatni, segíteni, és amikor megváltozott volna ez a dinamika, az egy nagyon nehéz időszak volt, mondjuk ebben a barátságban. Tehát amikor már az egyik fél nem csak azért hívta a másikat, hogy hallgass meg, old meg a nehézségeim, segíts, támogass, hadd sírjak a válladon, hanem elkezdett kezdeni, és amúgy veled mi van? Te hogy vagy? Te sosem mesélsz. Akkor a másiknak nagyon nehéz volt, az úristen, hát még soha nem beszéltünk erről, vagy hogy nekem is meg kéne magamról osztanom valamit. De hát ez nekem nehéz, hát eddig nem erre épült a barátságunk. Szóval ez lehet a másik félnek is egy nehézség, mert nem véletlenül erre a dinamikára építették ők a kapcsolatot, és ez megváltoztatható, de ehhez abszolút kell mind a két félnek a nyitottsága mindegyiküknek, hogy ki hol tart ebben, és hogy ezt lehet-e újra szervezni. Szóval, hogy ezek nem feltétlenül kell, hogy veszteségek legyenek, vagy nem feltétlenül megy tönkre egy barátság, ha változik.
Illetve az nem is volt barátság, nem? Ami ezen tönkre megy, vagy ezen kisiklik, ugye? Hogyha szóvá teszem a saját vágyaimat és igényeimet is.
Igen. Én azt mondanám, hogy az a nem mindegy, hogy hogyan. Tehát én azt gondolom, hogy mehet azért úgy tönkre egy barátság, hogyha én ezt nem tudom jól kommunikálni. Uh-huh. És mondjuk elkezdem büntetni a másikat azért, akár verbálisan, akár azzal, hogy nem beszélek vele, vagy megsértődöm, vagy ahogy mondja, igen, vagy bármi ehhez kapcsolódó, hogy ha én retorziót veszek ezért rajta, úgyhogy egyébként nem tettük ezt nyílták korábban, hogy ez köztünk egy dinamika, vagy egy problémás dinamika, az tehet tönkre szerintem azért barátságot, de igen, azon a fronton, amit mond, hogy mondjuk csak azért, mert én mondjuk asszertívan, kérések mentén, a saját érzéseim megfogalmazása mentén kifejezem a saját szükségleteimet, igényeimet, vágyaimat, és a másik erre elzárkózik, hogy na, azért álljunk már meg, eddig nem már épült a kapcsolat, én erre nem vagyok alkalmas, ezt nem akarom biztosítani számodra, akkor igen, ott érdemes elgondolkozni az, hogy akkor ez tényleg egy barátság volt-e. Azt szoktam mondani, hogy a családunkat nem választhatjuk meg, de a barátainkat igen, akik már egy választott családunk, szóval tulajdonképpen az, hogy azokban a kapcsolódásainkban hogyan működünk, akiket már mi választottunk magunk köré, az ilyen szempontból különösen érdekes.
Igen, a környezet általában ilyenkor nagyon meg szokott lepődni, ugye, hogyha egy évek óta valahogyan működő ember hirtelen, ugye nekik úgy tűnik, hogy hirtelen, holott az illetőben már azért hosszú idő óta ez munkált, ez a fajta dolog, így kitör, és akkor így kiborítja az asztalra azt, ami halmozódott benne az elmúlt évek során. Aztán, hogy ki mit kezd ezzel, az hát nyilván egy fontos mércéje annak, hogy ez a barátság vajon mennyit is ér.
Fú, ez is egy nagyon fontos dolog, ha beleszólhatok most még itt a kérdés előtt, hogy nem csak, hogy meglepődik a környezet, hanem sokszor elég negatívan reagál erre. Mert minden rendszernek megvan a maga adaptív, vagy nem annyira adaptív, vagy akár káros, destruktív működése, de az egy megszokott működés. És ez a nehéz a megfelelési kényszerben, és minden más mintázatban is, hogy ezt ismerem. Minden más, amit nem ismerek, az egy bizonytalan, kettő emiatt ijesztő, három fogalmam sincs, hogy kell csinálni. Tehát nagyon nehéz bármilyen mintát lerakni az ismeretlenért, főleg, ha nincs más mintázatunk. És a környezet azért sokszor nagyon nehezen viseli.
Az előbb már említette egy kicsit, így érintettük a maximalizmus témakörét. Azt jól sejtem, hogy ez a két terület kéz a kézben jár. Tehát egy megfelelési kényszerrel küzdő ember az egyértelmű, hogy ő maximalista is. Miről ismerszik meg egy maximalista embert?
Abszolút van közel szoros kapcsolat a kettő között a meglátásom szerint. Mondjuk itt a mindennapok tekintetében, ha szélsőségesen nézzük, akkor azért a maximalista ember is lehet különböző területeken maximalista, tehát nem minden maximalista, hogy az összes területén igyekszik kiemelkedni az életének. Van, aki a munkájában ilyen, inkább van, aki a magánéletében, szóval ezt lehet ilyen skálákon is nézni akár, de hogyha így kicsit szélsőségesebben nézzük, és minden területen, hát akkor abszolút ez a mindig minden az élén álljon, tökéletes legyen, tökéletesnek tűnjön, inkább így mondanám, mert hogy mondtam, ilyen egyébként nincs vagy nem elérhető, tehát hogy nagyon sokat foglalkozik ezzel, hogy a környezetét, a kapcsolódásait, a munkáját, akár a tökéig fejlesz a legtöbb időt, energiát belerakja, csak hát ugye ebben a nehézség pont ez, hogy ennyi idő meg energia azért nincs egy idő után, hogy mindent ugyanolyan szinten tartson, hogyha a kapcsolataival is akar foglalkozni vagy törődni. Tehát azért egy ponton választás elé kényszerül a személy, hogy akkor miben mennyit teszek, és nyilván ezt lehet változtatni, ez a mentén is lehet egy érdekes dolog, hogy mennyire rugalmasak ebben a mi határaink, vagy meg vagyok-e akkor is, hogyha mondjuk nem két naponta porszívózok fel, hanem hetente egyszer van rá időm. Az is rendben van, vagy úgy vagyok fel, hogy nem érdekel, inkább nem találkozom a barátaimmal, de az fontosabb, hogy körülöttem rend legyen, hogy az miről szól.
És a gyerekek ezt magukba szívják? Itt ez a porszívós példa, ez egyébként tökéletes. Tehát amint megjelenik egy-két porcica, anya előkapja a porszívót, és lát is embírja, akkor a gyerek ezt már magába szívja? Tehát ez alakíthat ki benne egyébként egy hasonló ilyen megfelelési vágyat?
Hát olyan értelemben igen, de hogy attól is függ, azért azt gondolom, hogy arra, hogy reagál anya, hogyha mondjuk, vagy apa, vagy aki éppen, vagy a nagyszülők, bárki, aki itt ennek a környezetnek a fontos tagja, hogy mi van a gyerek csinálja. Tehát mondjuk miatta, tehát ő csinál valami rendetlenséget, ő dönt ki valamit, tör össze valamit, bármi, arra mi a reakció. Uh-huh. Tehát az megengedő-e, vagy oké, van ilyen, de hát nyilván ez nem jelenti azt, hogy mindig ezt így csináljuk, ezt csináljuk, vagy hogy egymásra hogyan reagálnak ilyen értelemben a környezet tagjai, vagy pedig az egy ilyen komoly retorziót maga után vonó, vagy következne, vagy negatív következményekkel járó valami. Tehát inkább ezek amúgy a többi is, tehát amit mond, az is abszolút beszédes, hogy a szülő hogy kezeli. De az, hogy a gyereknek mit szabad, ott azért szétválik ez valahol, hogy ő mondjuk azt mondja meg, hogy nekem lehet, de hát ha anya csinálja, akkor neki azon, aki kell takarítani maga után, akkor azért inkább valami olyasmi alakul ki az én meglátásom szerint, hogy sokkal megengedőbb lesz magával, mint a környezetével. De ha vele sem azok, akkor mindenki felé kialakulhat könnyen egy ilyen kritikusság, és hogyha csak vele azok, akkor is kialakul egy kettős mérce, meg egy erőteljes feszültség is kialakulhat azzal kapcsolatban, hogy nekem nem lehet, de másoknak meg kell engedni.
Igen, szóval hát ez a veszőparipám, hogy nyilván azért is érdemes önmagunkon dolgozni, hogy a gyermekeinknek majd sokkal könnyebb legyen. A műsor végéhez közeledvén, akkor próbáljuk meg pontokba szedni azt, hogy aki fölismeri magán a jeleket, hogy bizony már a megfelelési kényszer, az már eluralkodott az életén. Mondhatjuk azt is, hogy nem éli az életét szabadon, hanem ugye mindig az elvárások békjójában létezik. Mit tegyen? Tehát hogyan tud kigyógyulni a megfelelési kényszerből valaki?
Fú, ez egy nagyon nehéz és komplex kérdés, azért igyekszem rá válaszolni, azon túl, hogy természetesen minden ilyen esetben, én azért azt gondolom, a megfelelési kényszer azért nem egy annyira egyszerű kérdéskör, szóval, hogy érdemes szakemberhez fordulni ezzel, segítséggel dolgozni ezen, de ezen felül persze a kapcsolódásunk, és akkor visszakapcsolva kicsit így a barátokhoz akár, abszolút lehetnek gyógyítóak. Tehát azt, hogy mi milyen környezetet választunk, hogy ők ezt mennyire facilitálják, azaz mennyire próbálják elősegíteni, hogy oké, te is lehetsz itt nyugodtan önmagad, amivel te élhetsz vagy nem élhetsz, tehát ezt rád bízunk, senki nem akarja ezt kierőszakolni belőled. Egy megengedőbb környezetben ilyen szempontból lesz könnyebb. Tehát ott tényleg lehetnek ilyen gyógyító kapcsolásaink. Azért is mondtam a szakember, mert az is erre hivatott, hogy legyen egy ilyen mintakapcsolódásunk, amiben máshogyan vannak a dolgok, vagy aki kicsit meg tudja ezt segíteni, megtámogatni, mert sokszor egyedül nagyon nehéz. Hogy egyedül hogyan lehet, vagy mivel érdemes próbálkozni, azért az szerintem egy fontos kérdés, hogy mennyire élem a saját életem. Tehát én hogy látom az életem, mely területei azok, amiben úgy szabadabbnak érzem magam, azt érzem, hogy a saját életemet tudom élni. Szerintem azért az összekeveredik, és aztán még fontosnak tartom elmondani, hogy kifejezni a határaimat, vagy azt, hogy én mivel vagyok jól, és mivel kevésbé, hogy mik a szükségleteim, a vágyaim, tehát bármi, ami nekem fontos, bármi ilyesminek a kifejezés, az nem önzés. Szóval ezt nagyon gyakran keverik össze, hogy akkor önző vagy, ha nem teszed azt, amit mondok, bizony, és csak azt csinálod, amit te akarsz. Azért ez nem egészen így van.
Tehát az egészséges önzőség, ha már ezt mondjuk, az abszolút belefér.
Hát, hogy ezt választám, szerintem ez nagyon fontos, hogy az nem önzés. Uh-huh. Az önzés az, amikor én nem veszem figyelembe a másikat. Az nem önzőség, hogy én képviselem azt, hogy nekem mi esne jó, vagy nekem mi nehéz. Az az én határaimnak a képviselete, mindenkinek vannak határai. Az, hogy én ebből mennyit mutatok meg, az egy másik kérdés, de hogy az szerintem itt egyéni szinten egy nagyon fontos dolog, hogy én tudom-e, ismerem-e a határaimat, aki megfelelési kényszeres, nagyon sokszor azt se tudja, hogy neki vannak, vagy hogy hol vannak ezek a határok. Tehát, hogy
meg a vágyai, hogy mire abszolút vágyik, úgy alapvető, úgy igazán. Például, hogy most beugrott az, hogy egy baráti társaság mondjuk közös utazást szervez. És ugye ismerjük azért azokat az embereket, akik úgy mindenre azt, jó, ez nekünk nagyon jó, mindenhogy jó. Aztán utána nyilván leteszi a telefont, vagy hazamegy, és akkor azért úgy hát elgondolkodik, hogy tényleg jó, én nem vágyom tengerpartra, de ezt úgy nem mertem úgy ott a beszélgetés során úgy képviselni. És akkor feszengve fölveszi a fürdőruhát, de azért kimegy a strandra, pedig nagyon nincs hozzá kedve, de mégis, és hát ugye rosszul érzi magát.
Igen, ez egy nagyon klassz példa, amit mondott, mert hogy sokszor ez van, hogy azért, hogy szeressenek a barátaim, hát ők ezt akarják, inkább legyen ez, és akkor mindenki boldog, jól érzi magukat, és én is velük lehetek. De hogy közben meg, igen, így érdemes először elkezdeni kicsiben tesztelni azt, hogy mit reagál a társaság, a baráti társaságon például, vagy ez a környezetem, arra, ha én így apró vágyakat megfogalmazom, ha már tudom, hogy én mit szeretnék, akkor próbálom megfogalmazni feléjük, mit szóltok ahhoz, ha most így lenne. Lehet egy kicsit ez, bele lehet-e csempészni azt, ti mit gondoltok erről? Hát akár csak feltérképezni, és nem rögtön azzal nyitani, hogy már pedig én ezt szeretném, akkor legközelebb menjünk ide. Ezt is lehet, de ha valaki nagyon határozottan tudja már, de akár fel lehet mérni, hogy mit szólnátok ti ehhez, én gondolkoztam ezen, ti hogy látjátok ezt, mondjuk azt, hogy akkor a hegyekbe menjünk, vagy kiránduljunk inkább, nektek ez milyen. Szóval akkor megtudjuk, hogy nekik ez milyen, és az viszont lehet egy tök fontos visszajelzés nekünk, meg egy nagyon pozitív visszajelzés akár, nem csak pozitív lehet persze, de hogy meglátjuk, hogy ők mit reagálnak. Tehát ez nekünk egy információ, hogy ők hogyan viszonyulnak ehhez. Vagy hogy én megfogalmazom, hogy én hogy érzem attól magam, ha mondjuk víz közelbe megyünk, és még nem szívesen veszek fel fürdőruhát. És ha ezt megmerem fogalmazni, nézzük meg ők mit mondanak. Azt mondják, hogy fú, akkor figyeljetek, gondoljuk át, hogy hova megyünk. Vagy azt mondják, hogy jaj, figyelj, ne csináld már, most mint mindenki felveszi, te miért ne vennéd fel? Jó. Tehát ez nekünk információ, hogy hogyan áll ehhez a társaság, amikor mi megmerünk nyilvánulni olyan aspektusból, ami eddig esetleg új, vagy most új, de korábban akár ismeretlen volt számunkra. Tehát, hogy...
Igen, egy picit az jutott erről eszembe, hogy szeressük már magunkat annyira, nem? Hogy hangot, hangot merünk adni a saját vágyainak, elképzeléseinknek.
De ez önszeretet, ez nagyon nehéz. Szóval én azt tapasztalom, hogy hú, én a praxisomban nem hallottam olyan választ meg erre a kérdésre, hogy igen, szeretem magam, hogy lehet, hogy nem is ülnének ott, ha ez így lenne, de hogy itt az, ez egy nagyon fontos kulcskérdés, akkor én ilyenkor mindig egyen hátrébb lépek, hogy akár csak mit kedvelek magamba. Tehát az önelfogadás, az öngondoskodás, az önértékelés, az önbecsülés, ezek rettentő fontosak ahhoz, hogy én merjem, tudjam felfedezni, megérezni a határaimat, és aztán kifejezni, felvállalni. Tehát ez ettől lesz komplex folyamat, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy mondd ki, hogy mit szeretnél. Nagyon fontos, amit mondott, sokszor nem tudja még az ember, hogyha ennyire a másikra irányult eddig, hogy igazából én mire vágyom. Ezt is meg kell keresni, tehát hogy ez tudjon működni. Azért ezek a tényezők mind nagyon, tehát hogy nagyon sok aspektust érdemes ahhoz megvizsgálni, mindezt, amit felsoroltam, ezeket biztosan, ahhoz, hogy én lássam, hogy hogyan vagyok most ezzel a témakörrel egyáltalán, és kicsibe kezdeni, nem óriás változtatásokkal, hogy ha eddig így 20 éve így csináljuk, akkor jövőre egy radikális változást berakok. Nem javasolnám, ez nem feltétlenül. Aki meg tudja csinálni, és neki működik, én nagyon örülök neki, de alapvetően tényleg, ha az nem sikerül, akkor az nagyon vissza tudja vetni az ember. Tehát az talán jobb, hogyha ezt icipicibe elkezdjük, hogy akkor tényleg mi mit szeretnénk, és azt így merjük
megpróbálni, vállalni. Julia Roberts filmnek a jelenete jutott eszembe, talán Oltári nő volt a címe, amikor Julia Roberts menyasszonyként sokszor próbál igent mondani, de mindig az utolsó pillanatban ugye megfutamodik és elszalad, és végül nem köti össze az életét az éppen aktuális férj jelöltel. És ugye abban a filmben van az, hogy mindig kérdezik étteremben, itt-ott-tamott a Julia Roberts-et, hogy hát hogy szereti a tojást. És mindig úgy szereti a tojást, ahogyan éppen az aktuális vőlegény. Tükörtojásként, főtt tojásként, rántottaként, és mindig azt mondja. És ez egy nagyon jópofa jelenet a filmben, amikor éppen nincsen férfi az életében, és eljutott oda, hogy na most akkor szeretném megfejteni önmagamat, és elkészíti minden verzióban a tojást, kiteszi maga elé, ugye, és akkor el tudja dönteni utána, hogy na, én így szeretem a tojást. Rögös út. Ez a fajta önismereti út, amin most haladunk itt a spiritus adásainak is a kapcsán. Én nagyon köszönöm, hogy ezen az úton egy nagy lépést tett velünk, és a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, és minket hallgattak. Az elmúlt közel egy órában a megfelelési kényszerről beszélgettünk. Vendégünk Mogyorósi Rebeka tanácsadó szakpszichológus volt.
Köszönöm szépen. És nem tudom, hogy egy kérdést adhatok-e még útravalónak.
Persze, hallgatjuk.
Amit így lehet, hogy érdemes kicsit elvinni, amit így átgondoltam ennek kapcsán, és nagyon fontosnak tartom, hogy jobb-e, hogyha olyannak szeretnek minket, amilyenek igazából nem vagyunk, mint hogyha esélyt adunk arra, hogy azért szeressenek minket, akik valójában mi magunk vagyunk a saját tökéletlenségünkben.
Visszük magunkkal ezt a kérdést, van rajta bőven gondolkodnivaló. Én köszönöm szépen még egyszer, hogy itt volt velünk. Adásainkat a Spotify-on, a népszerű podcast applikációkban és a Képmás YouTube csatornáján is nyomon követhetik, a képmás.hu podcast rovatában is megtalálják. Iratkozzanak fel, hogy azonnal értesülhessenek az új adások megjelenéséről, és hogyha tetszett a műsorunk, akkor értékeljék az epizód alatt. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszont hallásra!